4:11 van, folytatjuk Felegi Tamással a növekedés.hu munkatársával, a témánk pedig az orosz-ukrán konfliktus, és hát nagyon nehezen látja át az ember, hogy ha 8 év után nem sikerült megállapodni a Ukrajnának Oroszországgal, nem csak a Krím-félszigetről, hanem Donyeckről és Luhanskról, akkor mi mozdítaná ki ezt a helyzetet? Gyakorlatilag ilyen nevezhetjük befagyott konfliktusnak, tehát ilyen befagyott konfliktus van, hol erősebb, hol kevesebb intenzitással, de mindenképpen vannak fegyveres harcok néha a térségben, és hát most már inkább azon aggódik mindenki, hogy ez ne szélesedjen ki. Egyrészt szerinted mennyi esély van ennek a kiszélesedésére, másrészt, ha nem szélesedik ki, akkor mondjuk a megoldása a kelet-ukrán régióban?
Hát tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy két nem túl nagy területű megye, tehát egy összesen nem túl nagy terület miatt világháborút csinálni, az a legnagyobb eszetlenség, amit az emberiség elkövethetne.
Volt már hasonlóra példa.
Igen, de akkor még volt remény, hogy ugye túléli az emberiség, bár igen nagy árat fizetett, mind a kettőért. Halottakban, sebesültekben, rokkantakban, anyagi károkban, éhezésben, és a többi lehet sorolni. Na most ugye attól kezdve, ugye Hiroshima óta tudjuk, hogy most már ezek a egy ilyen háborúban nincs megnyerhetőség, vagy legalábbis, hát ezt mindig gondolkoznak rajta, hogy van vagy nincs, de tudjuk, hogy végtelen az ára, amit fizetni kell. Na most ugye az egész hidegháborúban sikerült elkerülni az atomháborút. A kubai válság volt egy olyan sarokpont, ahol tényleg az egyik túlzottan oda ment a kapujában másiknak, aki azt mondta, hogy ez olyan kockázat, hogy itt
akár... Ezt nem tudom tolerálni.
Tehát akkor inkább pusztuljunk, mint hogy te engem elpusztítsál. És akkor ugye, na most lehet ennek egy fordítottja is, legalábbis az orosz retorika szerint, és ebben lehet valami, de biztos itt is lehetne hasonló hozzáállással valami megoldást találni, itt a szándékok a kérdésesek. Például nézzük meg azt, ugye, hogy most azt mondja NATO, hogy megfenyegeti Oroszországot, hogyha valami van, akkor teljes szankció. Ez oké, de egész Európa jelenleg orosz gázt és orosz olajat használ.
Hát na most akkor, jelentős részben.
Most akkor mit csinálunk, ugye? Hát akkor ők nyilván azt mondja, hát hogyha totál war, akkor elzárjuk, és akkor mi van? Most ezt átgondoltuk, hogy akkor, ha megszerveznék, hogy Amerika miten áthajóz a világ összes palaolaját, és ellátja meg palagázát, és megvan oldva. Hát akkor lehet ilyen kalandokba bocsátkozni, de így ez nehéz, talán észszerűbb lenne valahogy máshogy közelíteni. És hát vannak olyan súlyos konfliktusok, ahol azért valamire jutottak, ugye ott volt Dél-Szudán, ott volt Kelet-Timor, jó, hogy itt nem ilyen nagyhatalmak vettek részt, de ha semmi más nem megy, a befagyott konfliktus is jobb, mint a semmi. Mert akkor nyugalom van, azt mondja, nem bántjuk egymást, van egy status quo. Több helyen van ilyen a volt Szovjetunióban, ez van ugye a Dnyeszteren túli területen, ugye Grúzián belül, ahogy ők szeretnék mondani, Georgián belül, Abházia és Dél-Oszétia, nincs megoldás, később lehet, hogy visszatérnek, egyébként van fagyva és béke van.
Hegyi Karabakh is hasonló talán.
Hát Hegyi Karabakh, ahol most jobb ilyen, ugye az orosz döntőbíró ugye eldönti, hogy éppen hol az igazság, ugye ezt láttuk, hogy aki nagyobb barátja, annak éppen egy kicsit kedvez. Hát ezt láttuk korábban, az örmények voltak nagyobb barátok, aztán az azerik és aszerin dönt. Hát végülis egy nagy hatalom, körülöttük ugye egyéb érdekek, egyéb ellenséges érdekek, nem tudnak kihez fordulni. De érdekes, hogy ezekben ugye a világ nem szól bele, valamiért ez az Ukrajnának ez a... Valamiért az Ukrajna akad be teljesen. Tehát ugye a többi azt úgy nem. Valamiért ez lett így most teljesen egy ilyen valami, ami biztos, hogy lehetne ottan leülnek, és biztos, hogy lehetne küzdeni és kompromisszumokat. Hát végülis ez az izraeli palesztin is egy megoldhatatlan, és azért egy átmeneti megoldást talált a 93-ban Oszlóban, ami azért valami ilyen szinten békét hozott. Messze nem tökéletes, meg befagyott konfliktus, meg ki tudja, mikor lesz egy értelmes megoldás, de azóta sincs olyan háborús veszély, tehát meg kéne próbálni mind a két félnek. Persze ilyenkor rövid távú dolgok is beleszólnak, hát ugye az orosz elnök választás lehet ilyen tényező, és hát hozzá kell tenni, hogy hát, hogyha újra Putyin indul, ugye akkor ugye rossz érzésünk van, ha már ennyire hosszú ideig van ugye egy vezető ott.
Valószínű, hogy újraindul.
Ugye, tehát, hogy ugye azért ezt is megemlítjük, ugye, hogy volt a cári birodalom évszázadokon át, ahol ugye a cárok ugye dinasztikusan, utána volt a szovjet birodalom, hát az egyértelmű, hogy birodalom volt. Gyakorlatilag ott, ha nem is dinasztikus, de egy ilyen harcban kiválasztódással az előzőnek a halála, vagy teljes összeomlása után következő, tehát gyakorlatilag egy ugyanolyan, és itt noha választáson egyre inkább ez is kezd erre hasonlítani, és itt át is térhetünk arra a részre, hogy gazdaságilag, politikailag mi lett a Szovjetunió utódállamaival, hogy ezt is lássuk, tehát ne csak itt egy válságtól rettegünk, hanem egy kicsit a nagyobb képet is lássuk. Hát ugye Oroszország, ezt most jellemeztük a politikai helyzetet, nem lett egy gazdag ország, de szegény se. A három relatíve gazdag ország lett, mégpedig három balti köztársaság. Tehát ez látszik, hogy a nyugati rendszerhez csatlakozás nekik abszolút bejött, mert az egyfőre jutott GDP-jük és a nettó átlag bér, az nagyjából megegyezik itt a visegrádi térségével, Észtországé pedig a csehekével, illetve a szlovénokéval, tehát ott egy olyan előre szaladás. És ha megnézzük a Ukrajna, Belarus és Moldova adottságait, elvileg ott is lehetőség lett volna arra, hogy hasonló fejlődési utat bejárjanak. Moldova például Románia szintjén lehet, mert Románia ugye nagyon mélyről indult, egy totális nyomorból a szorszeszó végén, és ahhoz képest nagyon szépen feljött. Nincs sokkal mögöttünk. Ez egy szép fejlődés. Most Moldova az kétharmadrészt Románia, egyharmadrészt orosz a lakosság. Ugye ezért külön ország, különben már rég Romániához csatlakozott volna, ez időnként fel is merül, de hát az egyharmados orosz kisebbség hallani se akar erről, érthető módon. A hasonló helyzetből indult a két ország, tehát nyilván ott is, és most az egyfőre jutott GDP az háromszoros, Románia esetében a nettó bér kicsit több, mint kétszeres. Tehát itt is látszik, hogy mik a lehetőségek. Na most Oroszország egyfőre jutó GDP-je viszonylag magas, tehát ilyen 11.500 dollár, de már jóval alacsonyabb például, mint a miénk. Tehát mi tulajdonképpen előre szaladtunk, nagyjából egy szinten volt ez olyan 6-7 évvel ezelőtt. Tehát ott ugye megállt a növekedés, mert...
Ez 2014 óta gyakorlatilag?
Körülbelül, és az a probléma, ugye akkor azért volt az magas, a 100 dollár fölötti olajárnál volt az nagyon magas. Oroszország nagyon nyersanyagfüggő, és ez neki is egy probléma hosszú távon, mert ha mégiscsak lecseng vagy mérséklődik a szénhidrogén korszak, és nem gazdaságát nem diverzifikálja, akkor gondban lesz gazdaság.
Szerinted az miért van, hogy egyébként haditechnikában kiválóak, űrtechnikában is kiválóak az oroszok, de valahogy a civil dolgokban, tehát szoftvergyártás, vagy éppen gépjárműgyártás azért valamennyi van, civil gépjárműgyártás, de hogy az ilyen új hullámos dolgokban, ami informatikához kapcsolódik, kiválók állítólag az orosz hackerek, de hogy saját dolgaik, saját know-howjuk.
Igen, nem egy gazdaságot nincs? Fejlesztenek, igen. Hanem inkább a vélt ellenségeket.
Igen, tehát hogy miért nincs vajon valódi fejlesztés?
Ugye szemben Észországgal, ahol pont ez az egyik irány és kitörési pont. Hát nagyon nehéz ez a kérdés. Valószínűleg egyrészt nyilván lehet a politikai szándék is, tehát az látszik, hogy ugye a nagyhatalmi státusz visszanyerésével ez egy nagyon komoly prioritás lett, hogy azért volt ott egy múltja annak, ugye, hogy mint szuperhatalom ugye nagyon erősen fejlesztettek. Tehát nyilván erre a bázisra még azért rá lehetett építeni valamit, és akkor a fegyverkezés most megint kapott egy ilyen prioritást, hogy a gazdasági életben ez miért nincs, hogy ehhez az államnak valamilyen támogatása kellene, vagy egy kicsit a bátorítás. Biztos, hogy kéne például külföldi tőke befektetés, de azt nem lehet ellenségeskedve. Tehát azért az lényeges, hogy a fejlett technológiát, amit nem ott fejlesztenek ki, az máshonnan is be lehessen hozni, tőke is jöhessen, be lehessen kapcsolódni a világgazdasági vérkeringésbe.
Jogilag ne vegyék el,
jogilag stabilak legyenek a viszonyok, a kereskedelem akadály legyen. Ez mindez fontos, és mindehhez azért tényleg valamiféle ellenségeskedés, valamiféle partner kapcsolat kell, és valóban egy olyan rendszer, ami amiben biztosnak érzi magát. A gazdasági résztvevők stabilnak érzik magukat. Tehát ez valószínűleg hiányzik, és valószínűleg nincs elég nyomás, mert tulajdonképpen azt sok helyen látjuk, hogy azért ez a szénhidrogén vagyon, vagy bármi, tehát hogyha valakinek van egy vagyon, és azért nem kell olyan túl sokat tenni, csak el kell adni, az egy kicsit elkényelmesíti. És ugye, de hát gondolni kell arra, hogy mi lesz utána, és valahol Kazasztánban is ez van, illetve volt, de ugye amikor jön egy árcsökkenés, akkor baj van, ugye, ahogy 14-ben is, akkor felbomlik az egyensúly, vagy ugye 2020-ban a járvány idején, és akkor mindjárt van egy kis gond, ugye, elképzelhető, hogy Kazasztánban is ennek volt hatás, hogy jó, hogy most újra magas az ár, de azért a lakosság ezt megérezte, tehát ez hosszú távon nem előnyös, ugye az ezektől való függés. Ami pedig a maradék országokat illeti, hát van a Kaukázuson túli terület három országa, Örményország és Grúzia, ezek ugye tulajdonképpen keresztény múltú európaias országok. Hát nagyon előre nem jutottak, ebben azért lehet, hogy abban a környezetben egy kicsit nehezebb. Messze vannak azért a fejlett országoktól, messze vannak Európától, a fejlett Európától, tehát nehezebb így kereskedni, tőkebefektetőket vonzani, ugye a környezet azért az ott más, hát ugye mi van körülöttük, ugye ott Irán, Törökország, Oroszország, tehát így nincs, így hát viszonylag alacsonyan vannak, és ott van mellettük Azerbajdzsán, amelyik, ja, de azt hozzá kell, hogy Örményországban és Grúziában végül is, hát sok zavar volt, de most már demokratikus rendszerek alakultak ki. Azerbajdzsánban viszont hasonló a helyzet a kazakhoz, ahol tulajdonképpen a volt szovjet köztársasági első titkár, tehát aki a kommunista rendszerben vezette, pontosabban a helytartója volt a szovjet rezsimnek, mert tulajdonképpen ez volt a funkciója a minden köztársaság első titkárának, az lett a független ország vezetője, ami hát eleve nem egy... Na, mindenben nagyon
közben,
nem menjünk
és
bele.
És közben ugyanez a helyzet, gondolom, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán.
Ott már változott, sok helyen változott a helyzet, tehát ez nagyon így volt ugye Kazaksztánban, Azerbajdzsánban is. Hát Belarus nem teljesen az, mert Lukasenka, de hasonló. Tehát ő mondjuk nem volt annyira benne a szovjet rendszerben, de azért hasonló. Na most ez a négy kis ország, és ezzel fejezzük be, ezek a legszegényebbek, illetve Türkmenisztán nem, mert a gáz miatt nagy az egyfőre jutó. De ott is, hát ismerjük a türkmén basit, tehát ott is egy abszolút ilyen diktatórikus. Van a három kis ország, ezek közül kettő, tulajdonképpen mind a három nagyon szegény, az afrikai, sok afrikai országnál is szegényebbek. Tadzsikisztán a világ 17. legszegényebb országa egyfőre jutó GDP alapján. Ez egy érdekes dolog, hogy ugye egy 30 évvel ezelőtti mondjuk államszövetség vagy ország, vagy birodalom, aminek nevezzük, ugye egyik végén van egy ilyen ország, a másik végén Észország egy olyan, ami tulajdonképpen a második vonalban, a leggazdagabb mögött már a második vonalban. Tehát nagyon érdekes, hogy a fejlődés milyen szélsőséges irányba tud elmenni. Azt azért hozzá kell tenni, hogy Kirgiziában és Üzbegisztánban jelentős demokratizálódás az elmúlt időszakban, tehát azért választások vannak, tehát kicsit stabilabb a rendszer, és némi gazdasági fejlődés is megindult. Hát van onnan, de mégiscsak látszik valamiféle előrevezető út.
És nagyon hosszan beszélhetnénk Fehér Oroszországról, de teljesen elfogyott az időnk. Felegi Tamással, a növekedés.hu munkatársával beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó hétvégét, jó munkát!
Köszönöm én is!